Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből a 122. Zsoltárt olvassuk. A 122. Zsoltárt, melyben így szól hozzánk Isten igéje. Grádicsok éneke Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nekem, menjünk el az úrházába. Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, mint egy jól egybeszerkesztett város, ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők. Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, ami Istenünknek házáért, hadd kívánhassak jót tenéked. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szent Háromság Isten, dicsőséges mennyei atyánk, megváltó Jézusunk és Szentlélek Isten, köszönjük néked, hogy ma is imádattal jöhetünk a te színed elé. Hisszük, hogy jelen vagy köztünk ígéd és lelked által, és köszönjük néked, hogy adtál egy helyet, ahol mi így eljöve megálljunk te előtted, és dicsérjünk és magasztaljunk és imádjunk téged. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül, te vagy az egyedüli Isten, földön, égen, láthatókban és láthatatlanokban, láthatókban. Köszönjük néked, hogy megismertetted magad velünk a Biblia által, és tudhatjuk, hogy nem csak létezel, hanem cselekszel is hatalmas dolgokat a látható és láthatatlan világban is. Láthatjuk a Szentírásból, hogy milyen csodálatos a te lényed, jellemed, te magad vagy a szentség, az igazság, a szeretet, minden tökéletességnek foglalata. Köszönjük néked, hogy nem kell nekünk más istenek előtt hajlonganunk és imádnunk azokat, hanem te lehetsz a szívünknek, valóban a szívünknek és az életünknek, az egész életünknek a centrumába. Ó, kérünk téged, hadd legyen ez egyre inkább így. Segíts, hogy ne önmagunk, ne a világ dolgai, ne más emberek, ne anyagi dolgok foglalhassák el a te helyedet, hanem egyre inkább, egyre teljesebben te magad. Kérünk, bocsáss meg, amikor mégsem így van, amikor mások sokkal fontosabbak nálad, amikor valójában másoktól függünk, nem tőled. Nem te vagy az első, hanem ki tudja, hanyadik vagy. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és tisztogass meg ettől az alapvető vétektől a mi szívünket, a mi életünket, és add, hogy ez megváltozhasson. Add, hogy te lehessél újra és újra az első, a meghatározó, a döntő, a központ. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten itt vagy, hogy velünk vagy, hogy megajándékozol minket magaddal. Kérünk, segíts, hogy dicsérhessünk, magasztalhassunk, így térhessünk vissza a hétköznapi életünkbe, folytatva ott is a te imádatodat, a te tiszteletedet. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, megváltónkért meghallgatott könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük most Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 156. énekünket, a 156. dicséretünket. A 156. énekünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette szent helyre feljöttünk.
Together.
Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt leveléből olvassuk, a harmadik rész 16. verséből. Az első korintusi levél harmadik részének 16. versében ezt olvassuk. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, templom épületünk felszentelésének időpontja egyre közelebb jön hozzánk, tekintettel arra, hogy jövő vasárnap lesz. Erre készülődve most arra gondoltam, hogy megszakítjuk egy kicsit az apostoli hitvallás magyarázatát, és néhány Isten tiszteletet szánunk a templommal kapcsolatos bibliai gondolatokra. Ma figyeljünk Istenre, aki az első ég és föld temploma volt a bűnesetig, azután a földön általa és magának létesített szent helyekre vessünk majd egy pillantást, és végül újra Istenre, aki tervei szerint újra az új ég és új föld temploma lesz. Nézzük tehát azt, hogy először is Isten az első ég és föld temploma volt a bűnesetig. Vissza kell mennünk tehát a Biblia legelejére, gondolatban. A történet kezdetére, az Édenhez. Olvassuk, hogy Isten megalkotta a mindenséget, és az élére állította Ádámot és Évát. Voltak már mennyei lények, angyalok is abban az időben. Őket előbb teremtette Isten. De miután megteremtette Ádámot és Évát, elhelyezte őket a teremtett mindenség egy nagyon exkluzív pontján, az Éden kertjében. Ez volt az első emberpárnak az élettere. És ahogy olvasgatjuk ezt a teremtés történetet, ott feltűnhet nekünk, hogy se az Édenben, se a rajta kívüli teremtett világban Isten nem csinált templomot. Nem csinált templom épületet. Nem is olvasuk azt, hogy Ádámnak vagy Évának parancsot adott volna erre, hogy építsenek egy templomot neki, kőből, fából, bármiből. Úgy tűnik, hogy a bűneset előtt láthatóan nem volt szükség a teremtettségben egy elkülönített, különálló fizikai térre a teremtettségen belül, ahol mint egy Isten tisztelet folyt volna. Miért nem volt szükség ilyen helyre? Azért, testvéreim, mert az élő és a személyes Isten, a Szent Isten magába foglalta az egész teremtettséget. Jelen volt benne a teremtett világ, és ez még nem elég, hanem minden és mindenki ő vele, aki maga az igazság, a szentség, a szeretet, ő vele harmonizált. Isten volt minden mindenekben. Ő volt a mindenség temploma, mert minden és mindenki, ami és aki a teremtett világban volt, az ő szent jelenlétében élt, és ő vele harmonizált. Folyamatosan Isten áldásai áradtak a mindenségre, és az pedig folyamatosan őt imádta, őt dicsőítette. Az egész teremtettség angyalostól, Ádámtól, Évától, mindenki, növényekkel, állatokkal, mindennel együtt Istenben nyugodott, és Isten áldását élvezte, Isten ajándékait élvezték, és az egész, mint egy visszhangozta, folyamatosan, szakadatlanul visszhangozta az ő dicsőítését. És nem volt egyetlen egy olyan talp alatnyi hely, vagy egy szikrányi hely sem, ahol ne az Isten tisztelete folyt volna. Ebben a mindenségben, ami Istenben létezett, és Istennel tökéletesen harmonizálva létezett, ebben a látható és a láthatatlan világ, a mennyvilága és a földvilága, mint egy egybe volt szakítva. Úgy lehetne mondani, a menny a földön volt, vagy a föld volt a mennyben. Elmosódott a határ. Isten a menny lakója, jelen volt a vele harmonizáló földi teremtett látható világban is. Nem tudjuk el se gondolni ennek az állapotnak a harmóniáját, a békességét, a csöndjét, az örömét. Ebben az Istenben, a hatalmas Szent Háromság Istenben élt az istenképű ember. És láthatóan, ahogy így a Bibliát olvassuk ott az első részeket, Isten személyesen és közvetlenül találkozott az emberrel. És az ember az Istennel. Amikor és ahol Isten akart az emberrel találkozni, ott találkozott, és közvetlenül érintkeztek, beszéltek egymással. Ez volt az az aranykor, hogy így mondjam, amikor Isten tökéletesen együtt volt, együtt lakozott az ő teremtettségével, és az ő vele, abszolút harmóniában. Mondom, az egész mindenségre folyamatosan árasztotta Isten a maga ajándékait, áldásait. És az pedig viszont fizetett neki, hogy így mondjam, a magasztalásával, a dicsőítésével, az imádatával. Ha Isten ránézett erre a mindenségre, akkor abba saját magát látta visszatükröződni. És mint egy teljes örömét lelte benne. Mert kiben örvendezzen Isten, hanem önmagában. Ebben a harmonikus világban a bűneset előtt, testvéreim, nem volt szükség egy külön templom térre, semmiféle templom térre, ahol Isten imádata folyt volna, míg közben máshol, azon kívül nem folyt volna, mert mindenhol szüntelenül és szakadatlan folyt az Isten imádata, aki maga volt ennek a mindenségnek a temploma. Azonban ez az idilli állapot, vagy eredeti állapot, ez nem tartott túl sokáig, legalábbis a Szentírást olvasva ez a benyomásunk, mert megtörtént a mennyek világába is a lázadás, és megtörtént aztán a földi világban is a lázadás Isten ellen. Amikor a bibliai bűnesetnek a történetét olvassuk, akkor tudjuk azt, hogy az ember egy alapvető változáson ment keresztül, mert fellázadt Isten ellen, és Isten kizárta a vele való közösségből őt. Az ember ekkor lelkileg meghalt. Lelkileg meghalt, mert elszakadt az élettől, elszakadt Istentől. És aztán ez a lelkileg halott ember elkezdett szaporodni. Egyre többen lettek a lelkileg halott emberek. Lassan összeállt az emberiség. Az emberiség pedig ez az lelkileg halott, Isten nélkül való emberekből álló csoport, ez létrehozta a maga kultúráját, ami ugyancsak istentelen. Az istentelenségben született, és az is. És így használja a Biblia azt a fogalmat az istentelen emberiségre és a kultúrájára, hogy világ, ami a Szentírásban néhol egy semleges fogalom, de legtöbb esetben egy teljesen negatív fogalom. Ez a világ a sátánnak az uralmi zónája lett. Az istentelen embereknek, a hitetlen embereknek, az istentelen lázadó embereknek és az ő kultúrájuknak a zónája. Az Isten átka van rajta. Ez a halál övezete. Az, hogy ez az emberiség ilyen, azt leginkább akkor lehetett lemérni, amikor Jézus megjelent ebbe a világba, és ő benne megjelent az Isten, és ez a világ, ezt a Jézus nem nyugodott addig, míg keresztre nem küldte. Ebben lepleződik le az emberiségnek és az egész emberi kultúrának a lényegi és alapvető gonoszsága, Isten ellen való lázadása. Abba részt vett, abba az Isten elleni merényletbe részt vett megint a zsidó is, a római is, mindenki részt vett benne. Pilátus és Heródes. Hát ebben az Istentől elidegenedett, vele szembefordult, vele szembe alapvetően ellenkező emberiségben, ebben a kulturális övezetben, amit mi létrehoztunk, ebben a világban történt valami, mert hogy Isten létrehozott, testvérek, olyan pontokat, ahol az ő nevét, az ő dicsőségét különösképpen is megjelentette, ő hozzáférhetővé tette magát. Úgy képzeljük ezt, mintha egy idegen országban követségeket létesítünk. Magyarországon nem kell magyar követség, mert Magyarországon vagyunk. De szomszédos országokban már kell magyar követség, aminek a területe az olyannak számít, mintha az a mi országunk területe lenne. Gondolhatunk egy másik képre is, ha nem zavarodunk bele, ugye a támaszpontoknak, a katonai támaszpontoknak a képére, amiket mondjuk az Egyesült Államok elhelyezett egy katonai támaszpontot Kubában, vagy más országokban. Az a terület, az a zóna, az az övé. Azt úgy védi, mint az ő saját területét. Aki arra támad, az rátámadt az USA-ra. Isten tehát ilyen pontokat létesített az emberiség történelme folyamán, ahol amik az ő támaszpontjai, vagy amik az ő nagykövetségei, amik hozzátartoznak. Ezt nagyon fontos látni, hogy Isten ilyen pontokat létesített, és azért, hogy az emberekkel ő továbbra is ott együtt legyen, az emberek őt megkereshessék, vele megbékülhessenek, részesülhessenek az ő áldásaiban, tisztelhessék és imádhassák őt. Egy kicsit ezt részletesebben kell megnéznünk rá, közelítve, mint egy erre az ügyre. Isten a Szentírásban azt adja elénk, hogy kiválasztott magának egy embert. Ez volt Ábrahám. És szövetséget kötött vele, de nem csak vele, hanem az utódaival is. Ez lett az Izrael népe. És amikor Izrael már nép volt, akkor Mózes által nekik Isten parancsba adta, hogy építsenek neki szent sátrat. Azt mondja a 2. Mózes 25-ben, készítsenek nekem szent hajlékot, mondja Isten Mózesnek. Nem Mózes találta ki, gyerekek, építsünk már valami szent sátrat Istennek. Nem ő találta ki, nem Áron találta ki, nem a nép találta ki. Isten mondta nekik. Később, amikor már túl voltak a pusztai vándorláson, és elfoglalták a Kánaán földjét, akkor Isten akaratából Salamon királynak kellett egy templomot építenie Jeruzsálembe. Ugyancsak az Úrnak a parancsára, Istennek az akaratából. Hogyha a sátor, illetve a szent sátor, illetve a későbbi templom lényegére vagyunk kíváncsiak, testvérek, akkor ez az, hogy Isten ezeket a helyeket jelölte ki arra, hogy a szövetséges népe között lakjon, és hozzáférhetővé tegye magát, nem csak az ő népe számára, hanem a nem népei számára is. Nagyon fontos ezt megérteni. Isten egy népet kiválaszt, egy embert kiválaszt, akivel szövetséget köt, és az utódaival is szövetséget köt. Azért, többek között azért, másért is, de többek között azért, hogy ezek az ő szövetséges népe, mint egy létrehozza először a szent sátrat, aztán létrehozza a jeruzsálemi templomot, ahol Isten a földön megjelenik, ahol őt imádhatják, ahol részesülhetnek az áldásaiba, ahol megbékülhetnek vele az emberek, ahol ővel egyáltalán találkozhatnak. Mindenhol, testvérek, refrénként ismétlődik az a gondolat, hogy Isten a sátrat is, meg a jeruzsálemi későbbi templomot is az ő nevének készítette, vagyis önmagának készítette. Azért készítette, hogy ott ő jelen legyen, amikor csak akar, és ott hozzáférhetővé tegye magát az emberek számára. Olvassuk a 2. Mózes 25-ben, hogy készítsenek nekem hajlékot, hogy ő köztük lakozzam. Hogy ő köztük lakozzam. Ott jelenek meg néked, mondja Isten a szövetségládáról, ami benn van a szent sátornak a legbelső részébe, a szentek szentjébe. Ott jelenek meg néked annak a tetején, az angyalok, a kérubok közül, amik ott állnak. Ott szólok hozzád a fedél tetejéről, olvassuk. Isten ott van. Salamonnal kapcsolatban olvassuk a 2. Sámuel 7-ben, hogy ő fog házat építeni, mondja Isten, az én nevemnek. Megint az én nevemnek. Hogy ott legyek én. Atyám nem építhetett házat az Úr nevének, mondja Salamon, íme én gondoltam, hogy házat építek az Úrnak, az én Istenem nevének, amiképpen szólott az Úr. Mondja Salamon. És itt ez ismétlődik nem tudom hányszor. Amikor befejeződik a Salamon templomépítése, mondja, megépítém a házat az Úr Izrael Istene nevének. Vagyis itt vagyunk, testvéreim, a sátornak és a templomnak a lényegénél, hogy Isten ott akart a szövetséges népétől, mint egy körülvéve, ott akart lakozni, nem csak köztük, hogy ő az ő számukra hozzáférhetővé tegye magát, hanem az egész fellázadt emberiség, az egész istentelenné vált emberi kultúra körében. Itt ezeken a helyeken adott lehetőséget arra, hogy oda menjen a népe is, meg a nem népe is, a szövetséges nép és a nem szövetséges népek is, ott béküljenek meg vele az engesztelő áldozat által, ott adjanak neki hálát, onnan induljanak el újult erővel az engedelmesség útjára, ott újuljanak meg az Isten imádatában. Egy olyan emberiség sorai között, egy olyan kultúrákban élve, amelyik abszolút Isten ellenes. És Isten gyűlölő, és Isten nélküli. Ezeken a helyeken, testvérek, tehát akár a Szent Sátorra, akár a templomra gondoltok vissza, ezeken a helyeken semmi nem történhetett máshogy, csak úgy, ahogy az Úr meghatározta. Ahogy az első égen és földön is Isten úgy lépett fel, hogy ott csak az történhet, amit ő akar, ami ő vele egyezik. És nem is volt baj addig, amíg az történt. Itt a Szent Sátorban is, és a templomban is csak az történhetett, amit Isten meghatározott. Hogy így mondjam, a támaszponton az USA törvényei érvényesek. És a nagykövetségen az ország törvényei érvényesek. Ez lehet, hogy nem így van, de most vegyük így. De szerintem így van. Így van. Isten azt akarta, hogy ezeken a támaszpontokon, vagy követségein, a templomban és a sátorban korábban minden úgy történjen, ahogy ő akarja. Ott ezeken a helyeken nem mutathattak be mások áldozatot, máshogy áldozatot, máskor áldozatot, mást áldozatként, csak azt, amit az Úr meghatározott. Most az a döbbenet, testvérek, hogy amikor ezek a helyek voltak ezen a földön, akkor sehol máshol, ismétlem, sehol máshol az emberiség tagjai között, a különböző népek között ilyen hely nem volt. Isten senkinek nem adott olyan parancsot, hogy építsenek az ő nevének templomot. Az emberek építettek mindenféle templomokat a maguk által kitalált isteneknek, de azokon a helyeken nem az élő Isten volt jelen. Ott bálványok kaptak imádatot. Mondhatjuk azt a Biblia szerint, hogy a sátán kapott, vagy démonok kaptak imádatot. Nem az élő Isten. Az élő Isten két helyen, először a Szent Sátornál, utána a jeruzsálemi templomban volt jelen. Ott tette magát hozzáférhetővé. Ez nem azt jelentette, hogy máshol élő emberekhez ő nem szólt, vagy azok nem szólhattak hozzá, vagy nem imádkozhattak, de mégis ez egy nagyon exkluzív dolog volt, hogy Isten a Szent Sátorban, aztán a jeruzsálemi templomban helyezte el a nevét. És ez az Isten, aki ott elhelyezte a nevét, nem Izrael istene csupán, hanem az egész mindenség istene. Ő a teremtője az egész mindenségnek. Aki ott tette magát hozzáférhetővé. Ott lehetett vele megbékülni, ott lehetett részesülni az áldásaiba, a kegyelmébe, a szeretetébe. Ott lehetett őt imádni, onnan lehetett elmenni egy más életet élni abba a világba, amiben éltek az emberek, és oda lehetett mindig visszatérni ő hozzá. Ha most így belegondolnánk egy kicsit, nem tudunk belemenni, mert nincs annyi időnk, de belemehetnénk egy kicsit külön a Szent Sátor dolgába, meg a templom dolgába is, de még egy dolgot hadd mondjak el, ami fontos lehet, hogy amikor ezeket a templomokat, a sátrat és a jeruzsálemit felszentelték, akkor tulajdonképpen mindig az történt, emlékezzetek vissza, hogy Isten dicsősége betöltötte ezeket a helyeket. Ugye olvassuk a Szent Sátorral kapcsolatban, hogy felhő és tűzoszlop nyugodott a Szent Sátoron, és az Úr dicsősége betöltötte azt. A sökina, így mondják héberül, az Istennek a palástja, hogy így mondjam, ami belőle érzékelhető, mert úgy akarja, az betöltötte a Szent Sátrat. És a zsidók látták azt, hogy ott az Úr. És ugyanez történt, amikor a Krónika könyvében olvassuk, hogy Salomon felszenteli jeruzsálemi templomot, ott is betölti az Úr dicsősége a házat. Ott van az Úr. Máshol nincs, testvérek, az egész emberiségben, az összes népekben nincs máshol az Úr. Nem mintha az Úr nem lenne mindenhol ott. De különösképpen ezeken a helyeken tette magát hozzáférhetővé a zsidóknak is, meg más népeknek is. Na most, testvérek, az Isten azonban valahogy vitte tovább a dolgait, a terveit. Mert először is ugye a szent sátrat leváltotta a templom. De egyszer csak a jeruzsálemi templom is leépült, leromboltatott. Jöttek a babiloniai birodalom tagjai, katonái, és lerombolták a jeruzsálemi salamoni templomot. Ott aztán a fogságból visszatérve a zsidók megint megépítették valamilyen módon vagy szinten a templomukat, Isten templomát, és folyt is tovább az Isten tisztelet. Ezt a templomot aztán utána tovább építette, csinosította nagy Heródes, és egészen szenzációsá vagy fantasztikussá tette. És ez a templom megvolt egészen addig, még a római birodalom hadvezére és seregei le nem rombolták ezt a jeruzsálemi templomot. Annyira lerombolták, hogy ma csak a siratófal része van meg ennek a templomnak. Mintha Isten először eltörölte volna a, sőt nem mintha, hanem először eltörölte a szent sátrat, aztán eltörölte a jeruzsálemi templomot. Mintha Isten valamit üzenni akart volna. És valóban üzenni akart, testvérek. Valóban üzenni akart Jézusról. A názáreti Jézusról. Mert ez a szent sátor a pusztában, meg az a jeruzsálemi templom csak árnyékai voltak a Krisztusnak. A Krisztusnak. Ezek előképek voltak, amik Krisztusra mutattak. Akiben Isten megint eljött a földre. Isten lakozott a szent sátorba is, meg a templomba is. Az ő dicsősége betöltötte azt. De most az Isten dicsősége megjelent a földön a názáreti Jézusban. Nézzétek, mit mond a János evangélista. Az ige testé lett. Az ige, ez Isten fia, Jézus. És lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét. Ez a lakozott közöttünk, ez az, úgy lehet fordítani, sátorozott közöttünk. Az ige köztünk sátorozott, mint ahogy annak idején atyáink között is ott sátorozott az Isten, a szent sátorba. Aztán a jeruzsálemi templomba is közöttünk lakozott az Isten. Most közöttünk lakozott az Isten Jézusban. És mi láttuk az ő dicsőségét, hogy atyáink látták, hogy a szent sátrat betölti Isten dicsősége. Ahogy a templomot látták, hogy betölti Isten dicsősége. Mi láttuk Jézust, hogy betölti őt az Istennek a dicsősége. Ő a templom, az igazi templom. Hogyha addig Isten dicsősége sátorba, később a templomba lakott, most ő benne lakik, mondja János evangélista. Le kell érteni, testvérek, hogy a sátor és a templom csak előképek, árnyékai a Krisztusnak, mint hogy a kezemnek is van árnyék, azt ugye levetődik. De nem a kezemet fogja meg a feleségem, illetve nem az árnyékát fogja meg, hanem a kezemet. Nekünk is meg kell ragadni Krisztust. Ő a valóság. Templomra többé ilyen értelemben nincs szükség. Se szent sátorra, se jeruzsálemi templomra nincs szükség. Itt van Jézus. Ő benne van jelen Isten a földön. Testvérek, ez egy annyira fontos dolog, hogy csak csodálkozunk, hogy a zsidók nem vették észre. A zsidók, testvérek, nem vették észre, pedig Jézus többször nyilvánvalóvá tette nekik, hogy ő a templom. Azt mondja, a templom megtisztítása után jönnek a zsidók hozzá, hogy milyen megbízatásból ténykedsz te itt így? Ki adott neked hatalmat erre, hogy te itten kiűzzed a templomból ezeket a kufárokat, meg egyebeket? Milyen jelt adsz te nekünk, hogy bizonyítsd, hogy isteni küldetésed van? És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy az a bizonyíték, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. És nem értik a zsidók, hogy mit rombolják le a jeruzsálemi templomot, és majd Jézus 3 nap alatt fölépíti. Még utóbb se értik, még a kereszten is ott kiabálnak neki, hogy te, aki azt mondtad, hogy lerombolod a templomot, aztán 3 nap alatt fölépíted, na szállj le a keresztről. És mondja János apostol a olvasóinak, hogy Jézus, nem vették észre, hogy Jézus a saját testének a templomáról beszélt. Ez lesz nektek a jel, zsidók, hogy én vagyok a templom, hogy meg fogok halni, de harmadik napon feltámadok a halálból. Ez lesz a jel, ami mutatja, hogy én isteni megbízatásból cselekszem. Tulajdonképpen én vagyok a templom. Én vagyok a ti. Ha Istent keresitek, hozzám kellene jönnötök. Értitek? Ha Istent imádni akarjátok, engem kéne imádnotok, mondja nekik Jézus. Ha Isten áldásaiban akartok részesülni, hozzám kellene jönnetek, hogy én megáldjalak benneteket. Bennem találkozhattok az Istennel, mert aki engem látott, látta az Atyát. Én vagyok a dicsőség, az Isten dicsőségének a színtere a földön. Én vagyok a mindaz, amit a templom kijelentett. Ez testvérek megdöbbentő, és hogy a zsidók ezt még nem értették, hát ez a lelki vakságuk, ami megint Isten előtt van, és majd megnyitja az ő szemüket is, amikor eljön az ideje, a miénket is meg kell, hogy nyissa az Isten arra, hogy lássuk meg az Úr Jézus Krisztusban Istent magát, és az Isten nekünk adott templomát. Minden esetre, testvérek, megdöbbentő dolog, hogy azért, amikor az Úr Jézus meghal, akkor emlékeztek, hogy a templom kárpitja, ami elválasztotta a templom épületben a szentélytől, a szentek szentjét, tehát a legbelső teret elválasztotta egy kicsit a külső tértől, ott volt egy nagy függöny, ami nem lehetett átmenni senkinek, csak a főpapnak egyszer egy évbe. Mert ott volt bent a szövetségláda, oda kellett bevinni az engesztelő vért az Isten színe elé, a nagy engesztelő áldozatvérét, és onnan jött ki, és az Isten bocsánatát hirdette meg az egész népnek, az Isten ígérete alapján. Ez a két tér el volt választva egy ilyen tenyérnyi vastag kárpit függönnyel. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, ez a kárpit felülről lefelé ketté hasadt, és széthullott ez a fal-szerű függöny. És láthatóvá vált a szövetségláda, az Isten trónja. Testvérek, ez... Mit mond ez? Mit üzen ez a zsidóságnak, az akkori zsidóságnak? Azt üzeni, amit a 339. dicséretünkben így fogalmaztak meg a mi eleink, hogy íme a templom kárpitja ketté hasad, mindezekből ó, mit értsünk? Köztünk van a szentek szentje, mondja. Köztünk van a szentek szentje, a híveknek ezt jelentse az épp kárpit hasadása, földig ketté hasadása. Köztünk van a szentek szentje, amiben beláttak a zsidók. Most köztünk van az, akire az mutatott Jézus személyébe. Itt van ő, nincs szükség rá többet. És hogy Isten megértesse a zsidókkal is, testvérek, meg velünk is, hogy nincs szükség többé jeruzsálemi templomra, mert itt van az, akinek az árnyéka volt a jeruzsálemi templom is. Ezért Isten eltüntette ezt az utolsó heródesi templomot is. Eltüntette. Krisztus után 70-ben leromboltatta úgy, hogy föl se lehet építeni többet. Jelen pillanatban legalábbis úgy látszik, de ha föl is építenék, már fölösleges. Idejét múlt, elavult és közel van az enyészethez. Itt van testvérek Jézus, aki túlhaladottá tette az egész jeruzsálemi templomi kultuszt, az áldozatokat, a papságot, mindent, ami ott történt, mindent. Jézushoz kell menni, mert ő a templom, akiben jelen van az Isten, köztünk is testvérek, köztünk is, nekünk is. Annyira döbbenetes, hogy Jézus nem csak a zsidók közt Jézus, vagy így mondjam, nem csak az ő templomuk, hanem a nem zsidóknak is. Elindultak a misszionáriusok Jézus akaratából, és meghirdették más népeknek is, hogy itt van Jézus, benne az Isten. Jöjjetek ő hozzá, imádjátok őt, vegyétek az ő áldásait. Tiszteljétek ő benne az Istent, kövessétek, amit akar, amit mutat. Általa, ha benne hisztek, közösségbe vagytok az élő Istennel. Na ez a másik gondolat tehát, testvérek, hogy a sátor, templom, és akkor Jézus. És akkor az utolsó, amire még most utalni tudok, az a keresztény, a Szent Egyház, a Krisztusnak a teste. Amiről olvastunk itt Pál levelében, amikor azt mondja, nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok? Írja a korintusi gyülekezetnek, de ez vonatkozik az egész egyházra, az egész Anya Szent Egyházra, mindazokra az emberekre, akik szanaszét élnek mostan a földön, és hisznek az Úr Jézus Krisztusban, mint az ő megváltójukba, és mint uruknak engedelmeskednek neki, engedelmeskednek az igének, hitbeli kérdésekbe, az élet gyakorlati kérdésekbe. Ez a választottak közösség, ami az egész világon ott van. Erre azt mondja, ti az Isten temploma vagytok, mert ti köztetek ott van Isten. Értitek? Egy élő emberi közösségre mondja, hogy ti egy templom vagytok. Egy olyan templom, ami nem halott kövekből épül, nem Wiener Berber 44-es téglákból, mint a mi templomunk, hanem élő emberekből épül. Élő emberekből, akik hisznek Jézus Krisztusban és követik őt, ezekből áll az Isten temploma. Ha valaki, testvérek, ezért ma találkozni akar Istennel, akkor nem csak azt kell tudni, hogy Jézusban van az Isten, és Jézust nem lehet ebből az ügyből kikapcsolni, hanem azt is, hogy ez a Jézus az ő testében van jelen a világban. Az ő egyházában, mert egyháznak a másik neve a Biblia, hogy Krisztus teste. Ő itt van jelen közöttünk. Közöttünk van jelen. Mert itt ebbe a templomba is a kövek között van egy hívő emberekből álló közösség. Nem ez a templom tulajdonképpeni értelmében, hanem mi vagyunk a templom. A temploma az Istennek az élő emberekből épül föl. És ezért, hogyha valaki találkozni akar Istennel, akkor nem kell neki elmennie a nem tudom én milyen agykontroll tanfolyamra, meg a mit tudom én milyen meditációs gyakorlatokra. Hiába megy oda, mert az Istennel ott nem fog találkozni, ott mással találkozik, a sátánnal találkozik. Bálványokkal, démonokkal találkozhat. Ha valaki az Istennel akar találkozni, oda kell mennie, ahol az ige, Jézus jelen van az övéi között, és ez pedig a keresztény gyülekezet. Amikor testvérek, ti idejöttök, akkor mindig lássátok azt, hogy nagyon szép ez a templom, hála Istennek, hogy van egy ilyen hely, fizikai hely, de nem ez a lényeg, hanem mi vagyunk a lényeg. A hívő emberek a lényeg, a szentek közössége a lényeg, akik között ott van Jézus, ott van a mi megváltónk, ott van a mi Urunk, ahol imádhatjuk őt, ahol részesülhetünk az ő ajándékaiba, ahol megújulhatunk a vele való közösségbe, a iránta való bizalomba és szeretetbe. Ez a hívő közösség az. Ha nem lenne ez a templom, akkor is lenne itt templom. Mert itt vagyunk mi. Ha itt egy istálló lenne, vagy barlang lenne, vagy katakomba lenne, és mi ott lennénk, ha Isten gyermekei vagyunk, ott is templom lenne. Az csak egy külön ajándék Istentől, hogy van ez a szép épület, ahol elférünk, ahol van levegő, és ahol együtt tudunk lenni azért, hogy köztünk megjelenjen az Úr Jézus. És imádjuk őt, és hódoljunk neki, és találkozzunk vele. És részesüljünk az ő javaiba, és dicsérjük őt örömmel, és magasztaljuk őt hálás szívvel, mindazért, amit tőle kapunk. Nos, jelen pillanatban Jézus Krisztus az ő egyháza által, vagy egyháza közösségében, mint templomában van jelen a földön, és ez így lesz a világ végezetéig. A világ végezetéig. Itt érünk el az utolsó pontunkhoz. Isten megint az új ég és az új föld temploma lesz. A Jelenések könyvét olvassuk, a Jelenések könyvének a 21. részét, ahol leírja János apostol nagy látomását az újjáteremtett égről és a földről, és azt mondja, hogy és láttam az új eget és az új földet, ami csodálatos, és oda leereszkedik a mennyei Jeruzsálem, ami nem más, mint az Isten egyháza, nem egy város, hanem ez egy az a mennyasszony, az a gyülekezetnek a képe, az egyháznak, az anyaszent egyháznak a képe leereszkedik. És János, a zsidó János azt mondja, és templomot nem láttam abban. Nincs templom az új égen és az új földön. Ott van a megváltott emberiség, az Isten által megújított emberiség, és megint nincs közöttük templom épület. Nincs közöttük templomépület. Miért? Azért nincs, testvérek, mert mondja tovább János apostol, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány, és a bárány. Az újjáteremtett mindenségben, ahol ami minden sátántól és minden sátáni szemétől, bűntől, gonoszságtól, tiszta övezet és zóna lesz, amiben a szentségtelenségnek, istentelenségnek, hitetlenségnek az írmagja nem lesz benne, mert nem megy be oda semmi, ami tisztátalan, olvassuk az írásba. Ott nem lesz szükség, testvérek, egy olyan kis szigetre, egy olyan kis követségre, egy olyan támaszpontra, ahol majd az Isten imádata folyik, mert azon kívül nem folyik. Nem, ott mindenhol megint egyfolytában Isten tisztelet lesz. Ott megint minden egy örömteli Isten tisztelet lesz. Isten benn lesz újra a mindenség, hogy volt kezdetben a bűneset előtt, és ő ott megint imádatot nyer az a láthatóktól, a láthatatlanoktól, az embertől, a növényektől, az állatoktól. Ott semmi nem lesz, ami ne állna majd újra tökéletes összhangban Istennel. Ott minden szent lesz, és Isten lesz minden mindenekben, és minden egyes pontja és minden egyes szikrája folyamatosan őt imádja, és az ő szentségét tükrözi vissza, és ő ránéz, és örvendezik benne, és ő lesz megint annak temploma, és a bárány, megint Jézus. Ez egy csodálatos kép, testvérek. Előre vetíti azt, hogy Isten új világában, az új emberiség között nem lesz semmi profán. Minden szent lesz. És minden az Úr tiszteletének a jegyében áll. Minden szó, minden ölelés, minden ténykedés, minden Isten tisztelet lesz. Mindent átjár az Istennek a szentsége és a békessége és az öröme. Egy zavartalan együtt lakozása lesz megint Istennek az övéivel. Ők szüntelen látják őt, és szüntelen magasztalják őt. És minden gondolatukkal, és minden érzésükkel, és megnyilvánulásukkal tisztelik Isten. Nem tudom emberi szavakkal ezt kifejezni. Isten lesz megint, ez a legegyszerűbb, hogy János kifejezte, Isten lesz, és a bárány az egész mindenségnek a temploma. Magába zárja újra, és úgy, hogy minden részlete vele tökéletes harmóniába lesz. Nem kell ott külön templomba menni majd, hogy így mondjam. Értitek, hogy nem kell elmenni valahova, mert mindenhol templom lesz. Minden, az egész templom lesz a mindenség, mert Istenben lesz újra a mindenség. Ez leírhatatlan és csodálatos reménysége az Isten gyermekeinek. Minden esetre el kell most alaposan gondolkoznunk azon befejezésül, hogy mi ott leszünk-e. Tehát ott leszünk-e. Tehát csak azok lesznek ott ebbe a csodálatos mindenségbe, akik itt a Földön, Jézusban, a meghalt, megfeszített és föltámadott Jézusban meglátták a megváltójukat, elismerték őt, mint életük központját és urát, elismerték benne az Istent, szívüknek a centrumává fogadták hitáltal, és elkezdtek neki élni és az ő követésében járni. Ez kulcsfontosság, hogy ezt megtegyük, ezen átessünk, ezen a dolgon, ezen a döntésen, ezen az elhatározáson, ezen a hitrejtáson, mert különben nem fogunk eljutni az Istenbe, a templomba, az új égre és az új földre. Kimaradunk belőle. Valahol máshol leszünk, nem megsemmisülünk, leszünk máshol. De ott nem lesz Isten tisztelet. Ott a sátán tisztelet lesz, ott majd abban részt vehetünk. Eddig is, akik nem az Isten tisztelik, testvérek, ne áltassuk nagyon magunkat. Akik nem az Isten tisztelik Jézusban, azok más tisztelnek, azok a sátán tisztelik. Kimondottan, kimondatlanul, rossz vágányon járnak. Át kell állni, testvérek, különben elveszünk. És ami pedig ezt a templomot, mint épületet illeti, most azt mondom, hogy áldjuk az Istent, hogy adta nekünk ezt a templomot, és örvendezve használjuk, de az a lényeg, hogy mi vagyunk itt, és mi használjuk. És még nagyobb lényeg, hogy köztünk van az ige, maga Jézus, és láthatjuk őt, és imádhatjuk őt, és hódolhatunk neki, és odaadhatjuk neki magunkat. Énekelhetünk neki, imádkozhatunk hozzá, hallgathatjuk az igéjét, értitek? Ez a leglényegesebb. Nos, végig szaladtunk most egy ilyen gyors futással az egész Biblián tulajdonképpen. Látjuk, hogy az Ószövetség elején ott van a teremtés története, a bűnesetig, amikor is Isten a temploma volt az egész teremtett mindenségnek. És látjuk a végét a történetnek, amikor megint az lesz. És a köztes időben Isten elhelyezte a szent sátrat, aztán azt templomot, aztán azt is el, mert megjelent a világtörténelem központja, az Úr Jézus, ami meghalt és feltámadott, dicsőséges megváltunk, és ő benne az Isten köztünk. Mi az ő neve? Immanuel. Benne velünk az Isten. És itt vagyunk mi most, világ végezetéig, ahol Krisztus köztünk van, mi vagyunk az ő hívei, most köztünk van jelen az Isten. És ha valaki találkozni akar az Úrral, akkor közén kell jönnie. És amikor visszajön Jézus és megtartja az utolsó ítéletet, akkor utána újjáteremti a világot, és oda letelepíti majd az ő benne hívő embereket. És megint Isten lesz minden mindenekben, és az ő templomában leszünk örökké. Csodálatos perspektívák, és rendkívüli kiváltság és megbízatás. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked a Szentírást, amelyben rálátást biztosítasz nekünk ezekre a dolgokra. Látod, hogy magunktól ezeket kitalálni képtelenek volnánk. Csak csodálkozunk, hogy mint egy hatalmas puzzle-nek a kis darabjai egymáshoz illenek, úgy passzolnak itt is egymáshoz a dolgok. Köszönjük néked, hogy kezdetben te voltál a mindenség temploma, és majd a végén, mindenek végén te leszel újra a mindenség temploma. És ahogy kezdetben volt, úgy lesz a végen is, hogy templomodban akkor mindened azt kiáltja, dicső vagy. És köszönjük néked azt, Urunk, hogy olyan irgalmas és kegyelmes voltál, hogy a két végpont között elhelyeztél ezen a földön akár sátrat, akár templomot, amik árnyékok voltak, de végül megjelentél Krisztusban, te magad, hogy köztünk lakozzál, mert nem mondtál le az emberekről, az emberiségről, erről a földről, ami a te teremtményed. Te továbbra is velünk akarsz lenni. És köszönjük néked, hogy lehetőségünk van arra, hogy Jézusban meglássunk, megértsünk téged, hogy meghajoljunk előtted, hogy imádjunk, hogy tiszteljünk téged, hogy általa békességünk legyen veled. Köszönjük te néked, hogy ő érte tisztelhetünk, imádhatunk most is, és köszönjük néked, hogy részesülhetünk most is, ma is a te lelki áldásaidban és testi áldásaidban is. Köszönjük néked, hogy csodálatos megbízatásunk van ebbe a világban, mert köztünk akarsz lakozni, mint gyülekezetedben, mint közösségedben. Azt akarod, hogy itt mi is, de mások is veled találkozhassanak, téged megismerhessenek, imádhassanak, részesülhessenek a te ajándékaidból. Add, hogy így legyen, Urunk. Segíts, hogy ez a templom épület, a kő, a téglák, ezek hadd hordozzanak egy náluknál sokkal a fontosabbat, az emberi közösséget, a hívő emberek közösségét, az Anya Szent Egyházat. Kérünk téged arra, hogy segíts és bátorítsál bennünket, hogy hadd tegyünk róla tanúságot a világban is, és hadd hívjuk hozzád az embereket. Köszönjük, hogy amikor ide hívunk a gyülekezetbe, akkor hozzád hívogatunk, aki a megváltó, az üdvözítő vagy. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt a küldetésünket betölteni. Köszönjük néked, hogy drága jövőképünk lehet, hogy nem a semmibe futunk, nem a nullába érkezünk, nem a megsemmisülés vár, hanem te vársz minket, örökkévaló templomunk, élő Istenünk. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged most is, hogy hódolhatunk neked e közösségben. Kérünk, áld meg szívünket, áld meg életünket, áld meg a gyülekezetünk készülődését a jövő vasárnapi ünnepre. Kérünk, add, hogy minden szép renddel, ékesen történjen, és add, hogy mindenben te dicsőítessél meg. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk betegeinket, kérünk téged, hogy vigasztald, bátoríts, gyógyítsd őket. Imádkozunk hozzád azokért, akik örvendező szívvel vannak itt, kérünk, hogy áld meg szívüket, lelküket, életüket. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk városunkért, népünkért, add, hogy egyre több ember ismerhessen meg téged, és imádhasson téged. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kérésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, illetve, ahogy tudják a testvérek, jövő vasárnap a templom szentelésre kerül sor. Ezzel kapcsolatban hirdetések kellenek, hogy elhangozzanak, és azt kérném Zsófitól, hogy légy szíves egy pár gondolatot elmondani.
Áldás békesség a... Jó, még nem jó? A jövő vasárnap délután 2 órakor kezdődő templom szentelési ünnepségünkre szeretett vendégséggel készülünk az Isten tiszteletet követően és a hangversenyt megelőzően. Ugye jól mondom? Szendvicssel szeretnénk, illetve süteménnyel, üdítővel, kávéval vendégül látni a résztvevőket, mindenkit, és ehhez a szeretett vendégséghez, a szendvics készítéshez, kávé üdítő előkészítéséhez szeretnénk a testvérek segítségét kérni. Arra gondoltunk, hogy a szombati nap folyamán délután 4 órától kérnénk konkrét fizikai segítséget férfiaktól, fiatalemberektől, illetve asszonytestvérektől, lányoktól. A férfiakat az asztalok berendezésében, beállításában, az utcán szükséges utcaseprés, ilyesmik, illetve az udvaron is, ami ilyen kisebb fizikai munka van még hátra, abban szeretnénk a hozzájárulásukat kérni. Az asszonytestvérekkel pedig szeretnénk előkészíteni a másnapi szendvicsekre rávaló dolgokat, szeletelni, ilyesmi, illetve azt szeretnénk, hogy a sütemények is már tálcán legyenek szombat este, és aki úgy gondolja, hogy süteménnyel tud hozzájárulni ehhez a szeretett vendégséghez, azt kérjük, hogy szombaton délután 4 órától legyen kedves behozni. Már vasárnap erre nem lesz módunk, hogy ezeket elrendezzük, és szépen csinosan tányérokra, tálcákra helyezzük. Ebből egyértelműen adódik, hogy olyan süteményeket tessenek hozni, amit nem kell hűteni. Nem tudjuk hova rakni, nincs annyi hűtőszekrény kapacitásunk, tehát ne krémes dolgokat, hanem olyat, ami ebben a nyári jó időben is jól esik mindenkinek, és hát jól el is áll. Még valami? Igen. Igen, a szendvics készítés vasárnap istentisztelet után fog kezdődni. Tehát itt 9 órakor lesz istentiszteletünk, az 10 óra magasságában véget ér, és akkor be lehet vetni oda a hölgyeknek, meg aki még ebben szeretne, lányoknak, akárkinek, magát a szendvics készítésbe. Jó sok kenyeret kell majd megkennünk, csinosítani, és a tálcákra fölrakni. Még valami? Erre tessenek szívesek jelentkezni, hogy ki az, aki tud ebben a szendvics készítésben részt venni, hogy mégis lássuk, hogy akkor hogy meg mint vagyunk Ilikénél az istentiszteletet követően. Ennyit szerettem volna, és köszönjük szépen előre is, és hát legyen Isten dicsőségére ez az egész.
Köszönjük szépen. Az alkalom délután 2 órakor fog kezdődni, ahogy tudják a testvérek, lesz egy istentiszteleti rész, ahhoz kapcsolódóan elhangzik az országgyűlés elnökének a köszöntés, illetve a városunk polgármesterének a köszöntése, utána dr. Pauk János elmondja röviden a templom építésnek a történetét, aztán én mondok még egy pár köszönő szót azoknak, akik segítettek bármilyen módon rajtunk. Ott lesz egy szünet, ez lenne a szeretett vendégség szünete, körülbelül 1 óra, 3/4 óra, majd meglátjuk, hogy mennyi időnk lesz. És ezek után jön a második blokk, az ünnepi koncert, Soli Deo Gloria címmel. Itt lesz a debreceni kollégiumnak a kántusa, itt lesz a szegedi Bartók Béla női kar, Ordosi Péter testvérünk vezényli őket. Itt lesz köztünk Pál úr János orgonaművész, és még egy másik orgonaművész is Debrecenből, Sebesi Dániel, ha jól emlékszem, a Sárosi Dániel. És miután a koncert lemegy, körülbelül egy órás koncert lesz, utána megint tartunk egy kis szünetet, és jelzem a testvéreknek, hogy készült erről a templom építésünkről egy dokumentumfilm. Váradi Jenő bátyánk készítette ezt, mindig jött, ahogy épült a templom, és mindig fölvett valamit, és aztán összevágott egy ilyen 3/4 órás anyagot. Ezt az anyagot, mivel DVD-n van, és olyan formában van, föl fogjuk tenni a YouTube-ra is, hogy ott megnézhessék azok, akiket érdekel, de akik nem tudják megnézni, vagy akik szeretnék itt megnézni a közösségbe, a koncert után tartunk szünetet, és akik itt akarnak maradni, itt tudnak maradni, azok a kis teremben még megnézhetik majd ezt a filmet, ott levetítjük. És akkor azzal záródik le tulajdonképpen az egész napunk. Hát így tervezzük, és reméljük, hogy így is fog történni, és mindenkinek a békességére és az örömére, és leginkább Isten dicsőségére fog szolgálni ez az egész ünnepségünk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.